ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Pár évvel ezelőtt még a pult másik oldalán álltunk, mint vásárló. A filmforgatások igazi svájci bicskája, legalábbis a klienség elmondása szerint, és mi is láttuk már mozdonyra felgurtnizva a kocsi motorház tetőjén, vagy éppen egy kétágú létráról lelógatva, amint filmezés közben ezzel stabilizálták az épp készülő képkockát. Szerintem, amikor egy vállalkozó vagy egy egész vállalkozás úgy érzi, hogy megérkezett, az az a pont, amikor hanyatlásnak indul. Erre mi is görcsösen odafigyelünk, hogy megkérdőjelezzük a saját döntéseinket, rendszerinket, termékeinket.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. A nem hozzáértők számára egy párna megtömve tollal, amit vállon viselhetünk, akik a szakmában dolgoznak, viszont tudják, hogy a Red Bag egy nagyon hasznos filmes segédeszköz lehet. A Fókuszret alapítója Prokop Bence az Ezer egy ötlet vendége, akivel egy viszonylag nis, ugyanakkor egy nagyon izgalmas piacra lépünk be. Szia Bence, köszöntelek, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz be, és nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Én köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek.
Abban reménykedem, hogy a műsor végére kiderül, hogy mi is pontosan az a Red Bag, amit filmes körökben azért már kezdenek ismerni, és kezdenek ezen a néven ismerni, mert hogy ez tulajdonképpen egy filmes táska, egy kamera hordozó táska, talán így lehet leírni legegyszerűbben. Na de mielőtt rátérnénk erre a termékre, egy picit ismerjünk meg téged. 16 évesen indított el egy YouTube csatornát, és az volt az első találkozásod így a úgymond a filmezés világával. Honnan jött ennek a YouTube csatornának az ötlete, illetve mi volt az a fajta tartalom, amit oda feltöltöttél?
16, lehet akár 15 éves koromban indított YouTube csatornámon keresztül kerültem én bármilyen érdemi kapcsolatba a film meg a videógyártással, de már jóval előtte el tudtam és el akartam veszni a filmek és a vizuális történetmesélés világában. Tehát ez volt az egyik mencsvárom akár tinédzser koromban is, amikor egy kicsit ki akartam szakadni a rutin és a vizsgák és a szülők által keltett és gerjesztett hétköznapokból. A YouTube-ban, mint platformban az volt és az marad a legjobb, hogy megkeresi a közönséget. Tehát, hogy tartalom terén elég nagy skálán mozogtam, nevezzük mondjuk a trash elejének és végének, tehát, hogy toplistás videók, összehasonlító videók, technikai vonzatú videók, bármi, amihez kedvem volt, hál' Istennek, meg időm. Mivel se vesztenivalom, se reputációm nem volt, ezért olyan dolgok is készültek, amiket annyira már nem sajnálok, hogy nem felelhetőek, de hogyha valaki szeretné, akkor megboltolhatjuk. Ezektől a YouTube-os próbálkozásoktól elég egyenes út vezetett lényegében a nagyipari filmgyártásig, tehát hogy az Erken elkészült videók és a Netflix forgatáson való részvételig, hát egy röpke 6 vagy 7 év és pár kudarc kellett csupán, meg rengeteg tanulás.
De innen érkezett az első megkeresésed is, ami azt jelentette, hogy valakinek vágtad a videóit. Egy kicsit így képzelted el a filmes szakmát, mondjuk, amikor gyerekként azon gondolkoztál, hogy mi szeretnél lenni?
A filmes szakmát sose tudtam elképzelni, sőt, a mai napig se hiszem, hogy definiálni tudnám túl konkrétan. De az első megkeresés, meg azok a vagy részleges, vagy teljes sikerek, amiket ezek hoztak, meg az a anyagi lehetőség, meg perspektíva, amit ezek a lehetőségek adtak, hogy videót vághatok például kanadai cégeknek, vagy egy helyi kis pályázaton nyerek egy állványt, vagy hasonlók, ezek mind megerősítettek abba, hogy jó az út, amin járok, és szították a tüzet.
Nemrégiben volt a Cannes Film Festival, és szeretünk mi újságírók így oda tenni ilyen jelzőket, hogy erdélyi vonatkozása is volt a filmfesztiválnak. Ebben az esetben olyan erdélyi vonatkozása volt, hogy egyetemisták voltak itt Kolozsváron, most már filmes szakemberek operatőrként és vágóként vettek részt egy kis filmmel. Azt hiszem, hogy ez az, amit így elképzelhet valaki, hogy akkor én, hogyha filmezni kezdek, a film szakmába lépek be, akkor egyszer csak majd ott találom magam a Cannes Filmfesztiválon. Viszont ha ezt a habos-babos részét levesszük, szerintem sokkal több lehetőség van a filmezésben, olyan értelemben, hogy effektíve a telefonunkon rengeteg tartalom megy át, amihez vágók kellenek, amihez operatőrök kellenek, hangosok kellenek, és a többi. Szerinted hogyan alakult át ez a szakma azóta, hogy te 16 évesen először feltöltötted a YouTube videódat?
Mindenek előtt engedd meg, hogy én is innen is gratuláljak a srácoknak. Reméljük, hogy nem esett túl rosszul hazajönni Cannes-ból. A kérdésed másik felére reagálva pedig a filmszakma és a filmművészet, amit én azért valamilyen szintig szeretek elhatárolni, meg külön kezelni, hihetetlen módon liberalizálódott, nem föltétlenül az elmúlt 15 évben, de az elmúlt 25 évben mindenképp. Talán sokkal kevésbé ijesztő és rémisztő közeg lett, mint mondjuk ezelőtt 15 vagy akár 20 évvel is, amikor az került képernyőre és adásba, akinek megadták vagy kiharcolta a lehetőséget. Ez ugyanúgy igaz az online tartalmakra, mint a kifejezetten művészfilmekre vagy fesztiválfilmekre. Értelemszerűen a közösségi médiának köszönhetően úgy a hosszú, mint a rövid formátumú tartalmak gyártásához iszonyatos erőforrásokra és szaktudásra van szükség, és ezzel egyetemen rengeteg jó és nagyon jó munka is keletkezett, és rengeteg ajtót kinyitottak mind a korombeli, mind a talán még nálam fiatalabb filmes kollégáknak, ami a megélhetést illeti. Számomra jelenleg talán az a legmeglepőbb, hogy ezekkel párhuzamosan, vagy talán pont ezek miatt a kreativitás, meg a lelkesedés egyre nagyobb hiánycikké válik a szakmában.
De azért, mert hogy uniformizálódnak a videók, vagy azok a tartalmak, amiket fogyasztunk, tehát hogy miben látod azt, hogy egyre kevésbé kreatívak az emberek?
Pontosan, tehát annyira egy kaptafára mennek például a rövid formátumú videók, hogy ugyanaz a zene, ugyanazok a vágások, sokszor ugyanazokba a kicsi telefonos programokba elkészítettek, hogy nagyon kevesen merik elhagyni ezt a kitaposott ösvényt, és sokszor akik elhagyják, azok se találkoznak a remélt sikerekkel, mivel hogy a mennyiség vett át a szerepet, és ez a minőség rovására vált. Ugye ebbe is mi mindegyik piaci környezetben az ember meg a fogyasztó abból kap többet, amit fogyaszt, úgyhogy nem lehet csak a szakembereket, vagy az ebben dolgozó és mozgókat hibáztatni, de nem hiszem, hogy körülbelül 10 másodpercnél többet kell felcsapjuk az Instagram vagy a TikTok alkalmazást, hogy ez egyértelművé váljon.
Egy olyan kort élünk, ahol iszonyatos mennyiségű videós tartalmat fogyasztunk, és itt nem csak a filmekre gondolok, vagy nem csak a YouTube videókra gondolok, hanem azokra a YouTube shortsokra, azokra az Insta reelekre, amik így folyamatosan pörögnek a telefonjainkon. Ti egy olyan közegnek kínáltok filmes eszközöket, első körben táskákat, de szeretnétek a termékeiteket kibővíteni, akik adnak egyfajta minőségre, illetve felszerelésben is a minőséget keresik. Hogyan találtátok meg ezt a piaci részt, hogy kiknek szeretnétek szólni?
Én személyesen sose voltam túlságosan jártas vagy érdekelt ebbe a nagyon-nagyon kisipari, hát nevezzük tartalomgyártásnak, amihez lényegében egy telefon is bőven elég, és el lehet érni a sikereket, és lehet pörgetni a számokat. Ez valahogy annyira közel nem állt hozzám, úgyhogy értelemszerűen a nagyipari filmgyártásba kezdtem el mozogni és helyezkedni, és tovább tanulni, és gyakorlatozni, és majd idővel dolgozni. Éppen ezért erre volt egy olyan betekintésem, és itt voltam annyira jelen első felállásban úgy, mint fogyasztó, hogy láttam és érzékelni tudtam azokat a piaci réseket, amik jelen vannak és jelen voltak, és azt is láttam, hogy ez egy az átlagnál igényesebb és fizetőképesebb kliensi kört is jelent.
Tehát nem föltétlenül a környezeteteknek árusítotok kameratáskákat olyan értelemben, hogy ez a fajta nagyipari filmgyártás vagy tartalomkészítés, hát olyan nagyon sokan nem űzik az országunkban, de még a környezetünkben sem. Például Amerikába adtok el több táskát, és így nagyon nehéz lehet megtalálni azt a piacot, vagy egyáltalán elérni azt a piacot. Milyen eszközeitek vannak erre?
akár csak a filmipar, a kereskedelem is, mint műfaj, egy hihetetlenül hozzáférhető és hálás szektor lett, én úgy érzem, főleg az elmúlt 5 évben, amikor az online csatornák és a kiforrott online csatornáknak köszönhetően pár klikbe kerül, hogy a Kolozsváron megvart táska az holnap után New Yorkban a raktárba legyen. Tehát, hogy mindenképp fontos ezt megemlíteni, hogy egy nagyon-nagyon hálás piaci környezetben vagyunk. De ettől függetlenül a piaci szabályok és az alapok nem változtak. Tehát figyelembe kell venni a tranzakcióban résztvevő összes félt, mind a viszonteladót, mind a végfelhasználót, és mindegyik elvárja, enyhén kifejezve, a hozzáadott értéket. A kutyát nem érdekli, hogy az a táska hol varródott, ki árulja el, ki alapította, az érdekli, hogy mit ad neki fizikailag, érzelmi síkon, minőségérzetbe, praktikalitásba, funkcionalitásba, és mennyibe kerül. Ugyanezek az alapszabályok, mondanám alapelveknek érvényesülnek akkor is, amikor felkeresünk akár e-mailen, Facebookon, vagy sokszor Instagramon, egy olyan üzletet, akit partnerünként szeretnénk kezelni, és akivel egy hosszú távú együttműködést tervezünk, körülbelül 30 másodperc alatt megszületik a döntés az ő részükről, az árlistát megnézve, a reputációnkat megnézve, és a termékeink iránti érdeklődés megnézve, hogy ez nekik megéri vagy nem.
Mi az, amit a Redbaggel képviseltek? Tehát, hogy mondtad azt, hogy fontos az, hogy mit képvisel, hogy milyen értéket szállít az az adott termék ahhoz, hogy el tudjátok adni.
Talán ezt felejtik, és felejtettük mi is el még a legelején, hogy egy brandépítésnél az értékek és ezeknek a nyilvánvaló áttétele mindenki számára a legfontosabb. A mi esetünkben a Focusred és a Redback termékcsaládnál egyértelműen a minőség az, ami az első helyen áll, de ezt nagyon szorosan követi az innováció és a közösség. Anélkül, hogy belefulladjak a szóvirágok hömpögő tengerébe, minőség terén piacvezetők voltunk, vagyunk és maradunk. Ehhez a közösség erejét használjuk, tehát, hogy minden kommunikációs csatornán ott vagyunk, figyelünk a visszajelzésekre, a feedbackekre, főleg a negatívakra. Évente fejlesztjük a termékcsaládot, tehát a cérnától elkezdve a válpánton át az anyaghasználatot mindig megkérdőjelezzük, és ha alkalom van rá, akkor javítunk rajta. Szerintem, amikor egy vállalkozó vagy egy egész vállalkozás úgy érzi, hogy megérkezett, az az a pont, amikor hanyatlásnak indul. És erre mi is görcsösen odafigyelünk, hogy megkérdőjelezzük a saját döntéseinket, rendszerinket, termékeinket, és ezek alapján hozzuk meg a következő lépést.
Prokop Bencével, a kameratáskákat gyártó Focusred vállalkozás alapítójával beszélgetünk. Mondtuk azt, hogy kameratáska, de mondtam azt az enyhén provokatív jelzőt is, hogy egy tollpárna lehet a laikusok számára. Miért hasznos egy ilyen kameratáska? Nyilván, aki követi a közösségi médiás oldalaitokat, az azért látja, hogy használat közben is ezeket a táskákat, de hogyha egy picit körül tudnád írni.
Hú, hát ez nem lesz egy egyszerű feladat így a rádió hullámokon keresztül, de talán, hogyha nagyon tömören és velősen szeretném leírni, akkor egy várra vehető babzsákként írnám le, ami funkcionalitásába egy vagy akár két extra támaszpontot is biztosíthat a vállon, vagy pedig kézben tartott kamerához, aminek elég egyértelmű elényei a stabilitás, a diszkomfort, meg akár 3-4-5 óra használat után azért a hátfájás is egy létező faktor ebbe a szakmába. Ezek mellett pedig a filmforgatások igazi svájcibicskája, legalábbis a klienség elmondása szerint, és mi is láttuk már mozdonyra felgurtnizva a kocsi motorház tetőjén, vagy éppen egy kétágú létráról lelógatva, amint filmezés közben ezzel stabilizálták az épp készülő képkockát.
Nagyon fontos számotokra az, amint te is mondtad, hogy folyamatosan felülvizsgáljátok a terméket, és ahol szükséges, ott javítsatok rajta. Viszont a másik, ami szerintem így kívülállóként úgy tűnik, hogy fontos számotokra az az, hogy hogyan kommunikáltok erről a termékről, hogyan építitek fel a kommunikáción keresztül a brandet. Én bevallom őszintén, hogy úgy találkoztam a Focusredtel, a céggel, a termékkel, hogy láttam a Fókusz Retet, azaz azt a kis patkányt, akivel animációs filmeket készítettetek, és annyira szimpatikus volt, hogy bekövettem az oldalt, úgyhogy egyáltalán nem vagyok a célközönségetek, nem is tudok filmezni, nincs is egy akkora méretű kamerám, hogy szükségem lenne, viszont nagyon szívesen néztem a patkánnyal készülő animációt, ezt elmondom a hallgatóknak, hogy körülbelül úgy néz ki, mint egy ilyen kis játékbábú, igazából egy bábú is, az egyik kollégátok készítette, és vele készülnek különböző animációs filmek, viszont azt tudom, hogy több különböző próbálkozásotok volt arról, például képregény is akár, hogy hogyan kommunikáltok, milyen volt ez a fajta kísérletezés?
Hát igen, a kis patkány az egy elég enyhe kifejezés, mert van azért neki másfél méteres bátyja, meg ilyen emberméretű patkányaink is vannak, ilyen orruk, szemük mozgatható animatronikus kivitelbe. A próbálkozások még javában tartanak, tehát még nagyon távol vagyunk attól, hogy egy formulát vagy egy formátumot nyertesnek hirdessünk, akár melyik felületen legyen az YouTube, Instagram vagy TikTok. Mivel hogy a cégünk alapelve és célkitűzése az, hogy segítsünk és magabiztosságot kölcsönözzünk az operatőr kollégáinknak, ezért nem szerettük volna leszűkíteni csak azokra, akik tőlünk vásárolnak, vagy velünk bármilyen módon tranzaktálnak. Ezért mindenképp szerettünk volna olyan segédanyagokat létrehozni és megosztani, amik egy kezdő vagy akár középhaladó filmesnek is tudnak újat mondani, és talán egy kicsit magabiztosabban lép majd a megnézésük után a film forgatása, és így indult mind a blog sorozat, mind a YouTube és a többi rövid formátumú oktató videónk, ahol lényegében a termékeink nagyon minimális, olykor nem létező szerepet kapnak.
Mert hogy akár a YouTube-on is olyan videókat tettetek közzé, amelyekben effektív meg sem jelenik a táska, amit árusítotok, inkább ilyen oktató vagy információ jellegű videókról van szó, akár a filmkészítésnek a módjáról, az indie filmeknek a mikéntjéről, vagy például amit itt legutóbb néztem, az arról szólt, hogy hogyan épül fel egy filmes stáb, milyen hierarchiák vannak. Szinte mindenik videó alá oda van írva, hogy mennyire zseniálisan összerakott animációról van szó. Egy kicsit, hogyha ezeknek az animációknak a felépüléséről, vagy létrejöttéről mesélnél, mondtad azt, hogy van egy méteres bábú, amit használtok.
Ez így igaz, de újból ki szeretném hangsúlyozni, hogy még a folyamat elején vagyunk, és mi is különböző gyártási stratégiákkal kísérletezünk, hogy idővel létrejön egy fenntartható műsor és gyártási terv mindegyik platformon. Jelenleg úgy érzem, hogy ez még mindig évek kérdése, de volt olyan videó, ami emberórába számolva és alsó hangon is körülbelül olyan 600-ba került. A bábosoktól, a nemezeléstől, a kézzel készült animációtól, az élő felvételektől kezdve, akár a patkánynak szentel stúdió berendezésén és felújításán át, mert ugye egy külön filmes plató és stúdió készült az akkori patkány köré, tehát itt óriási erőforrásokat vetettünk be. Sajnos még azelőtt, hogy megvizsgáltuk volna a piacigényt, vagy reálisan felmértük volna a mi erőforrásainkat, úgyhogy ez a mai napig többször átalakul és újra terveződik, hogy kis patkánybaba, csak animált patkánybaba, és itt megint vissza szeretnék csatolni arra, hogy figyelünk a nézőinkre, figyelünk a klienseinkre, és sokszor azzal szembesülünk, hogy amit mi életbe vágóan fontosnak tartottunk, és megpróbáltuk azt úgy csinálni, például óriási szett, óriási patkány, arra egyáltalán igény se volt, meg ennek az eltűnése hiányérzetet se keltett senkibe, tehát sokkal fontosabbnak tartották és tartják a tartalmat és a rendszerességet, például a közösségi média, Instagram, YouTube, TikTok platformokon.
Ez azt jelenti, hogy oda egy kicsit más típusú tartalmakat raktok össze, mint például a két ember által mozgatott báboknak az animációja. Ez viszont valószínűleg nagyobb népszerűség, nem is, hogy a népszerűség kérdése, mert akik nézték az animációs filmeket, azok mind nagyon szerették, legalábbis a visszajelzésekből ítélve. Nagyobb embertömeget lehet így talán elírni. Azt írtam fel magamnak, hogy én is itt a nagy barokmondatok végére írjak, hogy a reklám, ami nem reklám, és közben mégis reklám, mert hogy az volt az érzésem benneteket követve, hogy úgy nézek reklámokat, hogy közben nagyon jól szórakozok. Mert hogy igazából a táskákról szól, de hogy van egy vicces faktor benne, közben pörgős, közben érdekes az, ahogyan például az Instagram reeleket készítitek, vagy éppen gondolom TikTokon is, ahogy ezek a videók készülnek, YouTube shortsokban készülnek. Ki áll emögött, illetve hogyan lehet ráérezni erre a fajta kommunikációra?
Hát arra, hogy hogyan lehet ráérezni erre a fajta kommunikációra, még mi is nagyon nagy erőkkel várjuk és keressük a választ. Azért még 1000 és pár tízezres megtekintés az én olvasatomba távol van a teljes kassza sikertől, de merem remélni, hogy jó úton járunk. De visszatérve a kérdésed első részére, a most készülő mind rövid, mind pedig hosszú formátumú tartalmak egy több lépcsős folyamat eredményei, ami indul az ötletbőrzével, nevezzük brainstormingnak ilyen nagyvárosiasan, folytatódik a szkriptírással és a mintaként használt vagy használandó videók vagy klippek összegyűjtésével. Ezek után pedig értelemszerűen vannak a produkciós folyamatok, mint például világítás, esetenként szettépítés és majd filmezés, majd ezt követik a posztprodukciós folyamatok, vágás és egyéb utómunkák, ami ugye egy pár másodperces síl esetében nem egy egetrengetően komplex folyamat, de viszont egy 10-12 perces hosszú formátumú YouTube videó esetében egy másfél hét és körülbelül 3 esetenként 4 ember munkáját veszi és figyelmét igénybe.
Több kisvállalkozó mondja, és ez így folyamatosan azt hiszem ott van a tevékenységi listán, hogy kommunikálni a közösségi médiában, hogy tartalmakat készíteni az adott termékről vagy tevékenységről, viszont hogy látod, a nézettséget milyen arányban tudjátok vásárlókra váltani?
Hál' Istennek a mai technológia már lehetővé teszi, hogy erre a kérdésre nagyon-nagyon konkrét választ adjak, mivel ellenőrizni tudjuk, és napi szinten ellenőrizzük is, hogy a különböző social media platformról hány látogató érkezik a websájtra, és abból hányan válnak effektíve pénzköltő vagy esetleg visszatérő vásárlókká, annyit elárulhatok, hogy ezrelékben mérhető a szám, amivel mi teljesen meg vagyunk elégedve.
És arról, hogyha mesélnél, hogy akkor miért érdemes, mert hogy ti ráadásul még szakemberekként is készítitek ezeket a videókat, tehát hogy mindenik össze van maximálisan rakva.
Hát a nagy számok törvénye alapján, hogyha körülbelül 70-80, most már egy jobb hónapban akár 100 000 emberhez is elérünk, és annak csak egy ezreléke válik fizető vásárlóvá, de nagyjából 10-15%-ába megmarad, és az úgynevezett brand recognition az elindul, és mi, mint cég, meg a Focusred, mint entitás már kivált egyfajta érzelmet, szinte lényegtelen, hogy miért, az már egy óriási siker.
Többen is vagytok a cégben, van például olyan, aki a szövegeket írja, de van olyan, aki a tartalmakat gyártja konkrétan, tehát hogy ez az ő feladata, és ketten is vagytok, akik a filmes körökből érkeztek, tehát hogy akár itt Kolozsváron filmes egyetemet végeztetek. Ezt a fajta vágyat, hogy filmeket készítsetek, mennyire elégítik ki az, hogy folyamatosan készítetek videós anyagokat közösségi média tartalmakként?
Nagyon jó kérdés, én is gyakran felteszem magamnak, és jelenleg csak a saját nevembe válaszolhatok, tehát hogy például Bajusz Szaladár szövegírónk, vagy Varga Norbert content producerünk nevébe eléggé nehezen tudnék erre választ adni, őket majd a következő adásba kell megkérdezni, de én csak is és kizárólag a magam nevébe büszkén és boldogan mondhatom, hogy nem érzek semmiféle hiányt ilyen téren, sőt, az, hogy amíg ugye egy szépen elkészített, legyen az diák vagy fesztiválfilm, jó esetben pár százas nézőközönséghez jut el, annak ellenére, hogy például ingyen hozzáférhető az interneten, még hogyha egy nagyon kicsi tartalomnak nehezen nevezhető böffenetünk eléri a 10-20 vagy 30 ezres nézőközönséget, azt is egy legalább annyira pozitív és katartikus élményként élem meg.
Mennyire kell trendeket követnetek? Ilyen esetben tartalomgyártóként, mert hogy ez is egy nagy része a munkátoknak.
Nagyjából most tartunk ott, hogy megpróbálunk trendeket teremteni is, és nem csak követni, de a sorrend az körülbelül ez kell legyen, mert ez követeli meg a jelenlegi algoritmus mindent eldönt.hu-s felállás, hogy azok a zenék, azok a vágások, azok a kis nittek, azok a visszatérő csattanók, azok, amik nagyot tudnak futni ebbe az online szférába. Sajnos.
Tehát olyan nagyon-nagyon nagy kísérletezésre lehet, hogy nincsen lehetőség.
Én a lelkem legmélyen szeretném azt hinni, hogy van lehetőség is, meg igény is, de még nem tudom azt mondani őszintén, hogy igen, és mi diktáljuk a trendeket, vagy egyáltalán ez a kontinens diktálja a trendeket. Szerintem attól még egy picit távol vagyunk.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Prokop Bence, a Fókuszret alapítója. Az egyértelmű, hogy a film szakmában szerzett tapasztalat nagyon-nagyon nagy mértékben segíti a ti vállalkozásotokat, és az, ahogyan gondolkodtok, mert hogy tulajdonképpen tudjátok, hogy mire van szüksége egy filmesnek, és hogyan lehet hozzájuk szólni. Viszont van neked egy másik vállalkozásod is, illetve már fiatal korod óta folyamatosan részt vettél mindenféle akár diák munkákba, akár nyári egyetemi munkákban. Ezek a tapasztalatok hogyan segítettek téged az idevezető úton?
Szerintem attól függetlenül, hogy egy nyári diák munkáról egy egyéves szakképzésről, vagy akár egy mesterképzésről beszélünk, nem mondhatjuk azt, hogy segítettek az idevezető úthoz, mivel ezek voltak az idevezető út. A jelenlegi helyzetemből és tapasztalatommal lehetetlen megmondani, hogy melyik volt az a készfogás, az a nyári tábor, az a diákfilm, ami a jelenlegi helyzetem és helyzetünkre a legnagyobb kihatással és ráhatással van, ami tény és való, hogy hálás vagyok mindegyik percért, mindegyik készfogásért, mindegyik kudarcért, és végtelenül kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a jövő.
Egy olyan közegben, ahol mondjuk egy 10 000-es megtekintés, szerintem egyébként egy nagyon jó szám, de hogy ez egy ilyen relatív tényező, hogy jó szám vagy nem jó szám. Tehát, hogy amikor ilyen nagy számokról beszélünk, egy picit úgy érzem, hogy nehezebben megfogható a siker. Mert hogy mihez viszonyítva sikeres például egy videó, mihez viszonyítva sikeres az, hogyha X számú nézettség bizonyos százalékú vásárlót hoz. Számodra mi jelent sikert?
Hát a siker és a siker fogalma mind kizárólag az üzleti részét nézve, mind pedig a social media és impressziókra alapuló részét nézve folyamatos változásban van nálunk is, és mindegyik nagy vagy kis vállalkozásnál ezt elárulom. Tehát tavaly ilyenkor még a félkarunkat odaadtuk volna egy 1000-es megtekintésért, vagy egy olyan bevételért, amit az elmúlt hónapok produkáltak, de most már a rövid formátumú tartalmak terén egyre intenzívebben kacsingatunk az 50 000-es megtekintés felé, amit reméljük, hogy évvégére már-már a szép kerek 100 000 lesz az igazi kassza siker. A hosszú formátumú tartalmak terén gondolok itt most kizárólag a YouTube videókra, ott pedig még olyan szinten a zavarosba evezünk, hogy bármilyen hozzászólást, megtekintést, vagy megjegyzést nagyon szívesen figyelünk, fogadunk és várunk. Tehát ott még az elvárások a nullához közelítenek minden téren, mert annyira nincs momentum, annyira nem indul be még a nagybetűs gyártás, annyira ritkán posztolunk, hogy hiúság lenne bármiféle elvárás vagy nyomást helyezni magunkra ilyen téren. Ott még nagyon gyerekcipőbe jár.
Egy kameratáskából indult a vállalkozás, az az alapterméketek, és bár van több különböző fajta táska, úgy tudom, hogy terveztek bevezetni más termékeket is, hogy látod ezt a fajta fejlődést, hogy mire lenne igény, mire lenne szükség, hogyan lehet felmérni ezt az igényt.
A piaci helyzet és igények felmérése terén nagyon sokat segítenek a viszonteladóink, akiktől folyamatos feedbacket és statisztikát kapunk. A jelenlegi és a volt kliensi kör, akiket úgy szintén elég gyakran szoktunk kérdésekkel vagy kérdőívekkel bombázni, a social media, a trendek és termékek és konkurencia folyamatos monitorizálása, és végső, de nem utolsó sorban pedig a szakmában szerzett tapasztalat és a józan paraszt ész, amire legvégső soron hagyatkozni szoktunk, hogy mi megvennénk-e, nekünk tetszene-e, mi rájönnénk-e, mi kivárnánk-e. Mert ugye pár évvel ezelőtt még a pult másik oldalán álltunk, mint vásárló, tehát ez az a végső rosta, aminek át kell menni egy terméknek ahhoz, hogy nyugodt szívvel piacra dobjuk. Az már egy teljesen másik kérdés, meg monológ lenne, hogy egy minőségi és piacképes termék létrehozása még nagyon-nagyon távol áll annak a piacra dobásától, mert közbeszól a logisztika, a szerződések, a promoválás, legyen szó organikus fizetet, vagy pedig nagykövetek úgynevezett ambaszadorok segítségével elkészült kampányokról.
Honnan származik viszont az a vállalkozói józan parasztész, amivel rendelkeztek, hiszen filmszakot végeztél, és itt azért vállalkozói tudásra is szükség van ahhoz, hogy működjön egy ilyen történet. Te hol tanultál ebbe bele, vagy mik voltak egyáltalán a legnagyobb mérföldkövek?
A vállalkozás, meg maga a vállalkozó is az én szótáramban még mindig elég közel van a szitok szavakhoz. Bemutatkozáskor nem ezzel szoktam indítani, meg ez egy olyan sapka, amit elég nehezen viselek. Az, hogy a megérzéseken és a tapasztalatokon kívül bármi másra tudnék hagyatkozni, nem mondhatnám, és valószínűleg sosem mondhatom. Viszont mindent kárpótol a jelenlegi nézőpontom szerint a rugalmasság. Tehát az, hogy odafigyelünk, mozgékonyak vagyunk, hogyha jön egy visszajelzést bárkitől, bármilyen vonalon, azt megvizsgáljuk, esettől függően alkalmazzuk és beiktatjuk. Ez a legfontosabb, mivel olyan sebességgel változik a piaci környezet, a trendek, az igények, hogy ez csak is folyamatos odafigyeléssel lehet vagy utolérni, vagy minimum szinten tartani. Nem hiszem, hogy ennél sokkal nagyobb csoda kell ehhez. Ami a mérföldköveket illeti, abban sajnos nagyon rossz vagyok. Annyira rossz, hogy általában csak jóval a mérföldkövek elérése vagy bekövetkezte után veszem észre, hogy igen, elértük azokat a számokat, bevételt, nézetmétert, kollégák számát, amiről pár hónappal ezelőtt még csak álmodni sem mertünk volna, és ezek fölött nagyon gyorsan tovább siklok. Engem és a csapatot is sokkal jobban feltöltenek az apró rezzenések, pozitív visszajelzések, és igen, ennek a lendületnek és momentumnak a fenntartása, mint talán az Excel táblázatoknak a szörtelenítése.
Hát én azt kívánom nektek, hogy a Red Bag az egy filmes szakkifejezés legyen tengeren innen és túl. Ez azt jelentse, hogy minden filmes arra vágyjon, hogy egy fókuszretes táskával dolgozhasson együtt. Köszönjük nagyon szépen Prokop Bencének, a fókuszret alapítójának, hogy itt volt velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és további kellemes napot minden egyes hallgatótoknak.
A hallgatóknak pedig emellett azt kívánjuk, hogy keressék fel a Fókuszrát különböző közösségi médiás platformjait, mert akkor is érdekesek lehetnek és szórakoztatóak lehetnek a videóik tartalmaik, hogyha egyáltalán soha nem fogtunk a telefonunknál nagyobb kamerát a kezünkbe. Pékristály Bea vagyok, és egy nagyon szép napot kívánok mindenkinek, viszonthallásra!